Újabb szombathoz érkeztünk, és ennek a szombatnak a neve Sabbat Beshalach, vagyis Mózes második könyvének a 13. fejezetének a 17. versétől kezdődik a Beshalach heti szakasz, aminek az első verse így hangzik el. És lőn, amikor elbocsátta a fáraó népet, nem vivé őket Isten a filiszteusok földje fele, noha közel vala az, mert mondod Isten, ne tantán más gondol a nép, ha harcot lát és visszatér Egyiptomba. Elbocsátta Beshalach. Ez a szombatnak a neve, és az egyiptomi fogságból, rabságból való kiszabadulásnak a történetével folytatódik, de már azzal, hogy a nép úton van Kánaán irányába, kifele megy. Elbocsátta a fáraó a népet, és ebben a kérdésben már is bele tudnánk menni, mit jelent az, hogy elbocsátta a fáraó. Magyarul kénytelen volt elbocsájtani. Nem küldte, kénytelen volt elbocsájtani, és én úgy gondolom, hogy az egész történet, ami a kivonulásnak ezt a szakaszát jelzi, elbocsátta, és Isten már is felhő és tűzoszlopként a népnél volt, jelezte, hogy az ő fennhatósága van meg tovább. A kivonulás folytatódik, sőt végbe is megy, és a végbe menetelnek azért igazából nagyon sok helyen, még a regényekben és egyéb kulturális területeken is nagyon-nagyon sok példája van, leírása van, és igen jó téma, mint hallottam, a Spielberg is éppen az egyiptomi kifonulást fogja megfilmesíteni látványos módon, tehát inkább ne beszéljünk róla. Pontosan ezért ne beszéljünk róla, mert nekünk az a tartalma kellene, hogy mi is történt ebben a hosszas szakaszban, ami tart a Mózesnek a dicsőítő énekével, ami Isten tárgya, folytatódik a keserű víznek a megédesedésével, és illetve a fürjek és a mannáknak a megjelenésével, a népnek a vágyainak a betöltésével. És egy olyan helyzet is előfordul már később, amikor Mózessel szemben van a nép, amikor kősziklából víz ered a versengésnek a pontján. És talán mégis számunkra majd később folytatás a 17. versnek, fejezetnek a vége, amikor az amalekiták legyőznek, erről kellene igazából beszélni. Most így felsoroltam, mégis el kell mondanom, hogy a Bibliában nem szabad kivenni egy-egy mondatot, vagy egy-egy részét egy történésnek, olyan szépen és annyira minket tanítóan épülnek egymásra a történések, hogy szó szerint egy folyamatot szakítunk meg. Egy folyamatot szakítunk meg, ha arról beszélünk, hogy Isten megadja a parancsot, hogy menjetek ki, és Isten akaratából a fáraó kénytelen elbocsátani az ő népét. És a mi életünkben is számtalan esetben fordulhat elő, találkozunk emberekkel, vagy a magunk élete is visszaemlékezünk. A mi egyiptomokból is kijövünk, hasonló a helyzet. Hasonló a helyzet, hogy a mi imánk abból a helyzetből, ami egyiptomi helyzet, abból a szolgasságból, bajból, Isten előtt elhangzik, és Istennek a válasza, hogy kihozlak, elhangzik, ami szédereste szokott elhangozni, kivisztek, népemé tesztek, beviszek se a öt ígéret. De maga a folyamata is úgy néz ki, mint a választott népnél. A kivonulásnál elbocsát bennünket a világ, az emberi kapcsolatoknál is ugyanígy következnek be a lépések egymás után. Elbocsátanak bennünket, vagy elbocsátunk valakit, és azt hittük, hogy be van fejeződve a dolog, de amikor a fáraó elbocsátotta Izrael népét, akkor már kicsit meg is bánta a dolgot. Kicsit meg is bánta a dolgot, mert azért jó lett volna az a nép továbbra is, ugye a munkára, az ő terveire. Mégis benne volt, azért megpróbálom Isten akaratát elfogadva mégis ellene tenni. Meg első lépésként Isten ellenes lépések akár elindulnak te feléd. A családon belül is, ha kiderül, hogy te elfogadtad azt az utat, ami kivisz a világból, és Isten fennhatóság alatt, Jesuva Hamasia uralma alatt van, akkor ott lesz az addigi uralkodód, aki azonnal azt mondja, rendben vagy, hívő voltál, de. Rendben olyan, hogy ez lett belőled, de. De mégis van családod, de mégis van kötelességed, van gyereked, aki felelős vagy. Van ez meg az meg amaz, nem akarja levenni az uralmat rólad. Visszatámad. te szabadságra mész, és látszólag elfogadják a te életedet, hogy azt éled meg, ami neked jó, és ami változtat az életeden, de már is a fáraó, az uralkodó szellemiség, a rabtartó szellemiség azonnal neked márászkodik, neked megy, hogy na de azért. És ez a na de azért nagyon sok esetben látható, akár egy közösségben is, akár a családban. Egy házasságkötés példáját hozom elő, hiszen fiatalok is vagytok zömmel, ott is nem baj, menj férhez, de azért gyere haza szombaton, nem baj, ha férhez mész, de tudod, nálunk mindig ott van a helyed, és ott van a beágyazott ágyikó, amivel visszavárnak. Elenged, és örömmel menjél, elbocsát az apa, papa, mama, de közben azt mondja, hogy gyere csak vissza. Gyere csak vissza. És már megy utánad, és már próbálja azt a családot, amelyiket te meg fogsz élni, azt a te idézőjelbe vett kánoánodat, már is uralni akarja. Rendben van, hogy elmentél, de az ennyi maradtál. Rendben van, hogy megnősültél, de az én kisfiam vagy. Rendben van, hogy ne. A fáraó szellemiség működik. És ennek ellenére ennek a válasza az, hogy Isten viszont odáll. Ahogy olvassuk a 21. versbe, az Úr pedig megy vala előttük nappal felhószóban, hogy vezérelje őket az úton, éjjel pedig tíz oszlopban, hogy világítson nekik, hogy éjjel és nappal mehessenek. A látásod az életedre is ugyanúgy vonatkozik, ha Istentől van egy terv az életedre, akkor láthatod, hogy ő merre vezet. Valóban a sötétségben és a világosságban is Isten megadja azokat a jeleket, hogy merre kell menni, bár ez a sötétség lehet akár látásbeli sötétség is, hogy nem tudom mi van, de Isten megmutatja önmagát, és amikor besötétedik és reménytelen vagy, vagy bajba vagy, akkor is Isten megmutatja magát, hogy arra kell menni, pontosan azért, mert igen mondtál, hogy menni akarsz, és nem akarsz ott maradni, amiben voltál. Megmutatja az utat. És amikor Isten így vezeti az ő népét, elől megy, ennek a folytatása később nem csak elől lesz, hanem amikor majd a kivonulás végbe megy, akkor záróként ott van mögötted, hogy utol ne érjen Egyiptom. Ezt olvashatjuk, amikor a kivonulás végbe megy nél az egyiptomi király, olvasom 14. fejezet, és szól az Úr Mózesnek mondván, szólja az Izraelfének, hogy forduljanak vissza, és üssenek tábort Pihahiroth előtt, Migdol között és a tenger között, Bálcefon előtt, ezzel átelembe üssenek tábort a tenger mellett. Majd azt gondolta a fáraó, az Izrael felül eltévejettek ezek a földön, körülfogta őket a puszta. Én pedig megkeményítem a fáraó szövet, és űzőbe veszi őket, hogy megdicsőtessem a fáraó által, és minden ősereg által, és megtudják az egyiptombelek, hogy én vagyok az Úr, és úgy cselekedjenek. És hírővőjék az egyiptomi királynak, hogy elfutott a nép, és megváltozik a fáraónak és az ő szolgájának szíve a nép iránt, és mondának, mit cselekedtünk, hogy elbocsátottuk Izraelt a mi szolgálatunkból. Tehát ez, amit mondtam, a fejhez kapott a fickó, fejhez kapott, mit csináltunk? Hát elengedtük az ingyen olcsó munkaerőt, elengedtük, akiknek annak idején, talán még a jó emlék is ott volt, amikor bajok voltak, és József ott volt alkirály, akkor mennyi jót, de mennyi jót kaphatok tőle, mit csináltunk? Akár plusz, akár mínusz értelemben is emlékeztek, és ez az emlékezés, ha önző, vagy hogyha áldás, akkor is visszatartó erő, vissza akarja tartani a választott népet, és Isten így próbálja ki az ő népét is, így próbálta akkor is ki, hogy az első táborhely a kivonulásnak az egyiptomi oldalán volt, ott várakozzá. Lásd meg, hogy nem mindegy, hogy te elmész. Lásd meg a fáraót, hogy utánad akar nyúlni. Lásd meg, hogy veszélybe kerülsz. Már a nyakadban lihegnek a páncélosai, hiszen a szekerek akkor olyanok voltak, mint a tank hadosszáj érkezik. Ott vannak, és te meg ott állsz, aki nem tudsz katonavosa voltása az életben, harcolni nem tudsz, fegyvered sincs. Ott állsz a tankokkal szembe, egy csúzlival, vagy avval se, egy botocskával, ott állsz, a hited erősödik. Ezáltal a hitét akarja Isten megerősíteni, hogy nem mehetsz még addig át, amíg észre nem veted, hogy fontos vagy neki, fontos a támadás Egyiptomnak, és ezáltal, ugye olvastam, és Isten önmagát akarja megdicsőíteni, hogy neki is fontos vagy. Neki is fontos vagy. Az, amit te eldöntöttél, egy nagyobb léptékben folyó harcban megy át, az egyiptomi fáraó Istennel találkozik. Mert semmibe vette Istennek az akaratát, mert semmibe vette, és látszólag elfogadott döntése, Rátszavaz elfogadta Isten akaratát, és úgy döntött, hogy elküldte, elengedte, elbocsátotta a népet. Tudta, hogy erősebb Isten, de ahogy Istent nem látja, ahogy látja a veszteségét, hogy ő elveszíti a hatalmát, az uralmát egy népen, abban a pillanatban erősíti magát, és abban a pillanatban támad. A sátán is ugyanígy működik. Ha tudja, hogy te elveszti részére, abban a pillanatban támad. És neked meg kell élni sokszor az életedbe. Meg kell élni a következő részben, amikor átmész a Jordánon, vagy átmész a magad nádas tengerén, hogy Isten megengedi ezt, hogy harcoljon érted. Megengedi ezt, mert hogyha harcol érted, akkor őt megismerheted, az ő erejét, hogy le tudja győzni a fáradót. Ő a sátánnak az erejét legyőzi. Ő azt az urat, aki téged uralt, ott a szemed előtt semmisíti meg. De ezt a harcot te neked át kell élned. Tehetetlenségbe, passzivitásba, mert a választott népnek se eszköze, semmilyen nem volt ahhoz, hogy a fáraót visszaszorítsa, neki menjen. Ma is, ha kijössz a régi életedből, a világ életedből, és mész a szellem értelmet Kánaán irányába, Isten minden esetben, minden személynél megmutatja önmagát. Nem csak úgy besétáltam Kánaánba, aztán annyi megérkeztem, nem volt semmi, és majd a pusztai út is erről szól, különben a 40 éves tekergés is erről szólt, hogy sok mindent meg kellett tanulni a népnek, de mostani kivonulásnál a hívő ember életében is az első lépés az, tudd meg, fontos vagy, tudd meg. Tudd meg, hogy támadásokat kapsz, és a támadások nem azért van, mert nincs Isten. Nem azért van, mert rosszul indultál el, hanem Isten a te döntésedet az ő harcával, győzelmével igazolja vissza, és a te üldöződet, a régi rabtartódat úgy, ahogy van, elveszíti. Úgy, ahogy van, a tengerbe zúgnak. Úgy, ahogy van, összecsapnak a hullámok fölöttük. Ez nem örömhír végül is nekünk. Abszolút nem az az öröm, hogy beleestek, hanem maga az Isten dicsősége, hogy mögém áll, és nem engedi, és én száraz lábbal megyek át a tengerben, és mögöttem van, elválaszt már valami, ahogy én a határvonalra élek, és ez a határvonal maga a tenger a demilitarizált övezet, ha szabad ezt mondani, ha ebbe bejön az ellenséged, akkor neki annyi. Mert Istennél nincs ilyen senki földje. A tenger mélyese a senki földje volt, mert bejött oda. De ott már Isten úr volt, mert a nép fölött volt, és úr volt, mert a nép mögé került, és mögötte egyszerűen tűzoszloppal, ítélettel nem engedte azt, hogy a népet utolérje. Ez a mi életünkben is bizonság. Bizonság, hogy elindultam, reménytelen a helyzet. Megtértem, itt vagyok, és most mi van? Most kezdődnek a bajok. Mert most jönnek az igénybenyújtók, hogy idáig azért jó ember voltál, most meg hűltél. Idáig még olyan jó sörözgettünk, most meg már valami hülye keresztény lettél. Jönnek a raptartó mindenféle trükkel. Normális vagy? Nem veszed észre, hogy itt azért jó dolgod volt, az emész Kánaánban sehol semmi, meg a puszta. És a fáraónak a gondolkodása ma is az van, amikor te egyengülsz, látszólag, abban a pillanatban támad. Na, megtért, nincs változás az életébe. Ott van a tengerpartján. Hát, biztos meggondolja magát. Hívjuk már vissza. Férhez megy a lányom. Hát, most már eted egy-két év. Csak hazajön az atyai házba, az anyai házba, inkább is szoktam mondani. Csak hazajön azért. Hát, csak belefáradt, megismerte a férjét. Nem ilyen lovat akar, stb. Csak visszahívjuk ám azért. Ugye, hogy a fáraó milyen szépen működik. Működik az a hétköznapokban mindenhol. Működik a mi életünkben bármi, ami Isten szereti, új helyre kerülünk, ami elválaszt a másik, már nem, vagy egyáltalán nem szükséges helyzetből. Ugyanez folyik. A visszaszippantás, a visszaterelés mindenképpen megy erővel, hatalommal. De ha te Isten akaratában vagy, akkor bizony a tengerbe, akár a rokonságod is belekerülhet, hogy innéttől nem a tiéd a gyermeked, innéttől neked vége a dalnak, innét már csak szomszédok lesznek, ő ott van, te meg itt maradsz a tenger másik oldalán. Jó esetben, de az egyiptomi fáraó esetében bizony az történt, hogy a Isten ellenségnek mindig van ítélete. És ez egy fontos mondat, A bűnnek nincs azonnal ítélete, annak következménye van. Azonban az Isten ellensége, aki Istennek ellenségével válik és szembe kerül Isten akaratával, az viszont azonnali ítélet alá szokott kerülni. Miért mondom ezt? Mert az történetnek a végén ott van az amelikiták elleni harc, ahol kérdés az, hogy Amelek miért kapta azt a büntetést, hogy Isten úgy döntött, hogy ki kell írtani a földről. A népek mindenestől. Amit később Saul természetesen nem csinál meg, és a mai napig is szenvedjük ezt a történetet. Ez a későbbi folytatása. Ez már a másik nép engedetlensége, aminek nincs halálos ítélete, de van következménye. Miért történik mind ez, ha Isten akaratának ellen megy valaki? Azért, mert ember és ember közötti bűnt Isten engedi, hogy rendeződve lehessen. Engedi, hogy az ő ítélete és szabadítás alá kerüljön, de aki Isten munkájára, bárki elhívására, bárkinek az útjában, amit Isten adott, keresztbe tesz, vagy vissza akarja rántani, annak ítélet a vége. Isten ellen életveszélyes, és halálos, mondjam inkább a konkrétumot, halálos bármit is tenni. Ember ellen tehetsz, nem történik semmi. Isten ellen viszont nem tehetsz. És a fáraó nagyon jól tudta, hogy kivel beszél, nagyon jól tudja, hogy kitől jött Áron és Mózes, nagyon jól tudta, hogy Istennek mi az akarata, hiszen végigérte a büntetéseket, nagyon jól tudta, mindent nagyon jól tudott, és mégis. Talán én azt hiszem, a fáraó szellemiséget néha meg kellene önmagunkba is vizsgálni, sokszor nagyon jól tudjuk, mi Isten akarata, sokszor nagyon jól tudjuk, és egy idő után mégis visszakanyarodunk. Ezt én akarok Isten lenni. Bizony ez életveszélyes. Életveszélyes, mert Isten ellen menni a lázadás több, mint bűn. A lázadás már azonnali ítéletet, statáriális ítéletet hoz maga után. És ez bármikor a saját életünkben is előfordult, a bennünk levő fáraó is megindulhat, jó, de azért jó van visszamenni. Jó, és itt vagyok a hívő életemben, átadtam az életemet, de hát hol van az a nagy Kánaán, a szőlő, meg a többiek, hát hol van már? Szóval kezdődik a sikerorientált és a áldásokkal teli vágyakozás, és jön a fáraó, hogy gyere vissza, hát nem volt jó. Tehát volt uborka, hogy a későbbi lázadók mondják, nem későbbek, akkor már ott voltak, csak később lázadtak. Volt ott minden, hát nem jó neked az a hétköznapi nyugalom, béke. Miért kell neked Krisztusról beszélni, amikor jó a gyülekezet? Miért kellett neked férhez menni, amikor szép családunk van? Millió irányból hozhatnám ezeket a vissza-vissza csalogató érzéseket, mert a tengerpartján kipróbál Isten is bennünket, de bennünk is ott van nagyon sokszor a lázadásnak a veszélye. Mindaddig, amíg valóban nem értünk át a túloldalra. Mindaddig, amíg valóban Jesuámasza uralma helyett még van valami a régiből. Mindaddig elérthető és kísérthetők vagyunk, és lehet bennünk lázadás. De inkább azért van bennünk, mert a választott nép mellett volt egy másik csapat, a gyülevész népség, az, amelyik érdekből haszonból csatlakozott a választott néphez, mert neki is tele volt a hócipője Egyiptomba, ahol nem esik a hó azért. De hát itt most éppen zuhok. Érdekből csatlakoztak a néphez, hogy nekik is haszon legyen a buliból, a kivonulásból. Igen, csatlakoztak. És őnáluk jön először a kísértés lehetősége, és mind a későbbekben látjuk, úgy, ahogy van, onnét, ettől a lázadó népségtől jön a történet során, és a későbbi történet során is minden egyes istenítélet, vagy a bűnnek a következménye. Izraelnek az életében, amikor Isten ítélt, akkor a lázadók miatt, vagy a lázadókat ítélte, a bűnösöknek adott kegyelmet proféták által küldte, hányszor, de hányszor a kisprofétáknál, könyveik mérete szerinti kisprofétáknál olvashatjuk azt, hogy térj meg Izrael, van lehetőség. Kapta Istentől mindig a felkínált kegyelmet és lehetőséget, mint ma is, mindenki kaphatja. De ott van közöttünk és bennünk is ott van a lázadó. Ott van a lázadás ősi, ádámi öröksége, ha nem is működik, de könnyen aktivizálható bennünk. Nem ilyen kell, mert abban a pillanatban idegen Isten van, vagy én vagyok az az idegen Isten, abban a pillanatban a lázadás is előkerül. Az a fáraó, aki régen uralt, újra aktivizálódik, mert én azt mondom, jó volt Egyiptomban, jó volt a világban, minek kellett megtérni, minek kell engedelmesnek lenni. Az engem a lázadásig el tud vinni, és Isten ítéletig visz. Amikor bizony meghalhat akár a hívő életem, vagy úgy járok, mint ahogy olvassuk a fáraónál, lovast lovasával tengerbe vetette. A ló és a lovas az annyit jelent, hogy a támadó, a gyarmatosító, a másokat uraló szellemiség meghal, és ezt megölheti velem együtt, hiszen én hordozom. A kivonásban, amikor az egyiptomiak a tengerbe vesznek, igazából hogy folytatódik? Folytatódik egy dicsőítéssel, Mózesnek a 15. fejezetben olvasható úgynevezett dicsérő énekével. Ennek a szombatnak neve is az ének szombatja. Érdemes lenne külön beszélni arról, hogy hogy lehet Isten dicsőíteni, és miután. Természetesen Isten dicsőítése nem arról szól, hogy kizsarolunk tőle valami sikert és valami csodát, nem pont fordítva, hiszen Mózes a történtek után bizonságként Istenről tesz bizonságot, és Isten tetteiről és csodájáról, és nem neki állt bazseválni és énekelni, hogy majd csak lesz valami csoda, ahogy ma nagyon sokan énekelnek és dicsőítenek. Ez jó lenne sok esetben is, akár a heti szakasznak a haftarai részében is, amikor szintén egy dicsőre ének van, ott is a győzelem után énekel a prófétanő. Mózes dicsőre énekének Istenről szól, és Isten kezéről, hogy jobbad Uram erő által dicsőül, jobbod Uram ellenséget összetör. És a dicsőrének, Istennek a dicsőítése, csak Isten dicsőítéséről szólhat. Azért volna érdemes belemenni ezekben, mert köztudottan a Biblia előtti időben is volt Biblia, és a törvény előtti időben is volt törvény. És amikor Mózes énekét énekeljük, akkor a Biblia kor előtti könyvekből is találunk benne olyan részleteket, amit a Biblia több területén lehet tapasztalni, hogy hivatkoznak arra a könyvre, amit mi már nem is ismerünk. Beleépült, beleolvadt a tarekba az ószövetségi könyvekbe. A dicsőréjéneknek csak így érintem az, hogy ha van miért dicsőítened, akkor dicsőíts. Ha van egy harc, amit Isten elvégzett, úgymond helyetted, feletted, érted, akkor van miért a győzelem után énekelni. Dicsőíteni nem úgy van, mint annak idején a második világháborúra kaptak egy kis rumot a katonák, és neki mentek az ellenségnek. Na, ez a dicsőítés ne legyen rum, bátorító, és ne legyen kábító. De viszont nem lehet kevés, és nem nélkülözhetjük. Ha valóban megéreztük és megértettük, hogy Isten kinyújtott jobb keze, kinyújtott keze a tevőleges, az életedet uraló és az életedet védelmező kéz, mit tett, akkor szólnod kell. Mégis amikor Miriam proféta asszony, ugye a testvér, aki később azért elég furcsán is fog viselkedni, tapsolt és énekelt, dobot vett kezébe, és kiment utána az asszonyokkal dobokkal is táncolva. Igazából ne szédítsen ez se bennünket, hiszen a Bibliában levő történeteket nagyon sok esetben falsul, nagyon sok esetben rosszul használják, mert nem egy, nem két gyülekezet ismerek, ahol a dob és a csörgő és az egyéb és a tánc és az akármi működik, csak fogalmas nincs, hogy miért csinálják. Miriam tudta, miért csinálta, ott volt, része volt ennek, sőt egész közel volt, hiszen Áron és Mózes testvére volt, hárman voltak testvérek igazából ebben a történetekben, de tudta, hogy mi a lehetősége, és tudta, mikor kell dicsőíteni, és a dicsőítés nem eszköz, és nem varázseszköz. Nem varázsdob, tamtam, és egyéb hasonló sámán dobként működött, mint most, keresztény szinten nagyon sokszor használják. Az énekeljetek az Úrnak, mert fenséges lovas lovasával a tengerbe vetett, ez annyit jelent, erősebb vagy Istenem minden erőnél, a fáró erőjénél is. Ezt a dicsőítést el kellene mondanunk nekünk is számtalan harc után, amit nem mi vívdunk meg, hogy bizony az életünkből nem egyszer és nem kétszer tapasztaljuk. Isten minden feletti erővel a sátán fölött is győzedelmes. A múltam fölött győzedelmes, a múltam beszivárgása ellen győzedelmes, megszabadított attól, hogy visszamenjek oda, ahonnét jöttem abba a rabságba, önmagam fölött is győzelmet aratott, mindenfele győzelmet arató kéz Istennek a keze. De a mi életünkben is ugyanígy folytatódik, mert Isten kipróbálja a mi életünket is. Át kell a nép, és elindul Súr puszta felé, ez a Szuezi csatorna tájékán található körülbelül mostanság, és ismerős ez a kút, ahol keserű víz van, ismert hely. Azon kívül természetesen oda kerül a nép, és mindjárt elkezdődik egy lázadás. Kezdeti lázadás. Kezdeti lázadás, mert ugye zugolódik vala a nép Mózes ellen, mondván, mit ígyunk? Egy nép. És a különbözetek. Ott Egyiptomban volt mit inni. Mert a vályokhoz kellett pocsolya, meg kellett víz. Ott volt. Volt Nílus, volt sár, ott volt víz. Itt, amikor kim van a pusztában, képes azt mondani, hogy nincs víz. Képes hitetlen lenni, mikor átéli a csodákat. Mikor átéli azt a csodát, hogy átviszi Isten a szemmel látható kísérésével, betakarásával, átviszi a népet. Képes hitetlenségbe esni, hogy nincs víz. És bizony ez is ma is jellemző sokszor. Megtérünk, átmegyünk a tengeren, úton, a Kánaán felé, és nincs víz. A hitetlenség. Most mi lesz? És itt talán azt hiszem, hogy nagyon egyszerűen kellene szembeállnunk magunkkal, és azt mondani, hogy ha Isten ha adott valamit, akkor megadja hozzá valókat is. Ha Isten azt mondja, bemész Kánaánba, a tejjel mérgezett folyóba, akkor nem csak a tejjel mérgezett folyót is adja meg neked, hanem az út közbenit is megadja. Isten ígérete, ha azt mondja, hogy te neked a mennyországban van a helyed és örökös otthonod, akkor itt is megadja neked azt, ami odáig elvezet. Biztos, hogy nem fogsz szomjan halni, éhen halni, és egyéb dolgok nem történnek veled. Ebben nyugodtan biztos lehetsz. Sőt, hittel mondhatod, hogy Isten az övéit nem hagyja el, mert ígéreteid vannak erre, és bármikor mondhatod, Isten megígérte. De Isten akkor is kipróbál. Kipróbál, és megtanít arra, hogy bennünk is ott van a hitetlenség. Mert a csodák is kevesek nekünk. Egy megváltozott élet is kevés nekünk. Nekünk, jaj, mi lesz holnap? Ugye milyen pánikos lett ez a nép? Jaj, nincs víz. És ebbe benne van, jaj, nincs Isten. Ebben a hitetlenség van benne, rejtettem mégis. És erre Istennek a válasza az, hogy 26. verset olvasom. Ha te Uradnak Istennek szavára hűségesen hallgatsz, és azt cselekszed, mi kedves az ő szemeiért, és figyelmezel az ő parancsolatára, és megtartod minden rendelését, egyesen bocsátok rádom a betegségek közül, amit Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Urat, te gyógyítód. Emlékezz, Egyiptomba a víz vérré vált. Itt csak keserű volt. Emlékezz, ami Egyiptomba volt, az veled nem történhet. Neked ivóvized lesz. De előtte az 25. vers, ami ma is érvényes, és ez még a tóraadás, a törvényadás előtti szavak, ez pedig az Úrhoz kiállta, és mutatta neki az Úr egy fát, és beveti azt a vízbe, és a víz megédetesedik. Ott ad a néki rendtartást és törvényt, és ott megkísért Isten. Ott a törvény egyedül Isten. Mondhatnám Smá Izrael, mondhatnám, hogy egyedül ő. Ez a törvény. Egyedül. Egyedül ő. Szeresd Istenedet, aminek a folytatása, higgy Istenben. Mert ha ő szeret téged a csodák által, már meg is tapasztaltad, akkor a te szereteted az, ami oly természetes, hiszem, hogy nem fog cserben hagyni, és betartja az ő ígéreteit. Tudod, hogy a legnagyobb törvény itt kezdődik? A hitnek a törvénye. Nincs részletezve. Nincs részletezve, szerezz a te Istenet, és a Istenet, és a tovább. Nincs kibontva 613 parancsolatra, nincs tovább. Isten itt ad törvényt. Keserű a víz. Higgyél. És én úgy gondolom, hogy Isten adja a hitet is, de Isten adja a törvényt is. Ebben a pillanatban számunkra akkor történik meg a változás az életünkben, egy hívő életnél, amikor átléptünk a világi életnek a uralma alól már a pusztai útra, hogy Isten az első parancsot adja. Higgyél bennem. És ez olyan jó, hogy előtte adott egy csomó-csomó csodát és csoda jelet és sok mindent, és parancsba adja, hogy neked csodát akarok még adni. Istennek ilyen törvényei vannak. Nem bikacsökkel ketrezve. Olyan törvény, hogy annyi csodát adtam neked, megszabadítottalak, az ígéreteimben vagy, most pedig parancsolom ezek után, higgyél bennem. Hát, ha valakinek ez nehéz parancs, akkor kérdéseim vannak. Akkor kérdéseim vannak egyáltalán, ki jött Egyiptomból, vagy csak ott kullog. Ha az embernek az életében parancsot kell adni, hogy hiszek a másik emberbe, a feleségembe, férjembe, akkor ez egy nagyon nagy kérdés, akkor milyen ez a házasság? És Istennel a kapcsolatnál is meg kell kérdeznem, milyen kapcsolatom Istennel? Jó volt, hogy kijöttem Egyiptomból, jó volt, hogy ez volt, sétáltunk, és ott láttam, hogy meghaltak a egyiptomiak. Jaj, de jó volt, most ha kim vagyunk a vízből, ahogy a magyar bás át is jött, hogy kim vagyunk a vízből. De Isten itt jön a hívő ember életében is figyelmeztetőleg, tanítólag, sőt, amikor azt mondja, rendben, hogy kim vagy a vízből, de nincs vized. Tanít, kipróbál. Kim vagy a vízből? Már régi ember, aki volt, az nem az vagy. Már nem uralkodik rajtad a világ, de most én kérdezek, hiszel-e bennem? Többször elhangzik a Bibliában ez, hiszel-e? Jesua is megkérdezi, Péter, hiszel-e? És sok helyen meg előfordulhat, de személyre szólóan is így szólal meg. Kijöttél a vízből? Na most hiszel-e? Én úgy gondolom, hogy ha holnap vasárnap elmennek egy templomba, sok ember találkoznék, aki jött a vízből, de azt nem tudja, hogy 2 óra múlva mi lesz, mert nem hisz Istenbe. Nem tudja, hogy holnap mi lesz ebben az országban, és nem tudja, mi lesz a világon, meg nem tudja, mi lesz az ő életével, és jajgat, és fér, és rinnyál. Meg keserű. Keserű az élet, és minden keserű. És Istennek az az ígérete van, most keserű előtted, de tudod, hogy én meg tudom gyógyítani? Tudom. Tudod-e, hogy meg tudom gyógyítani az egzisztenciádat? Tudom, hogy most nem a sikerről beszélek, hogy holnap már menj is a bankba, illetve holnap után, mert vasárnap van, bár ki tudja, milyen ügyeletek vannak most. Nem azt jelenti, hogy meggyógyítja az életedet, és most te ilyen szuper-hiper áldott keresztény leszel, én tele áldásokkal, ilyen Ábrahámtól kezdve egészen végig a sorozat mind a tiéd, hanem tudod-e, hogy meg tudom gyógyítani? Tudom-e, hogy meg akarom gyógyítani? Én vagyok az Úr, a te gyógyítod. Mert a kivonulás egyben gyógyulás. Az új egyben gyógyulás. Az új és a hit az vezet a teljes gyógyulásig, amikor minden meghal és újjá lesz, mert ez az igazi. És utána jutnak el élénben a 12 forrás van. És ebben is ott van az üzenet, 12 forrás. Neked is forrás, 12 törzsnek, törzsenként, családonként, mindenkinek ott van a forrás. Neked is van forrás. Neked is szól Isten igéje, neked is ad éltetőt, neked is, nem csak Mózes a forrás. 12 forrás, Érim, és 70 pálmafa. 10x7, 70. Isten is ember szerinti teljesség a 70-es szám. Ott a pálmafa mellett. Isten és emberi teljességben te is lehetsz pálmafa, ott a vizek mellett, amely kibírja azt a vihart, ami van a tengerpartján, és van az ő helyén, és nem törik derékba, mint a nyárfa, és nem törik el, mint akármelyik másik fa, hanem amikor üvölt a szél, akkor meg tud hajolni, és ki tud egyenesedni. 70 pálma van ott, a vizek mellett. És ez a kérdés, hogy Isten szerinti teljességben, és az ember szerinti teljességben, valóban ott van-e a helyünk, hogy amikor jön a szélvihar, akkor meg vagyok erősödve, mert van a talajba víz, amiből növekedhetek, mert növekszem, sőt gyümölcsöt is hozok, akármilyen pálmafa is vagyok, van gyümölcse, és tudok-e a nagy szélviharokban, nem eltörve, meghajolva, de kiegyenesedve lenni, mert még a szélviharok se ártnak nekünk. Én vagyok a te gyógyítód. Adok forrást, Abban a pillanatban te hiszel én bennem, és azokat a csodákat és azokat a jeleket, amit megéltél. Elfogadod úgy, hogy egyetlen egy parancsolatomat elfogadod, hogy szeress engem, higgyél bennem, akkor én víz mellé teszlek, ahol megerősödött pálma leszel, és bármilyen viharban egyenes maradsz, ahogy eltűnik a vihar. Bármilyen emberi vagy bármelyik próba, kísértés és egyéb során meghajolsz ugyan, meg rezegnek az ágaid, a leveleid, de ki tudsz egyenesedni. Ez a világ valami nyárfa, és nagyon egynyári növények, és mi esmi. Tudunk-e pálmák lenni? Tudunk-e olyan pálmák lenni, a minden vihart kibír? Mert ennek a gyökere az, higgyél Istenbe. Ez nem egy vakhit, mert Isten sose ad olyat, amire nincs előzmény, általa bizonság és jel. Isten sose ad. A választott népnek megadta a fáraónak, a seregének az elpusztulását, megadta a tengernek ketté választását, megadta azt, hogy a keserű víz megédesedik, megadta a csodát, megadta a gyógyítást. Csak egy kérdés van. Ha kijöttél az Egyiptomodból, hiszed, hogy a folytatás, a gyógyítás a te életedbe kell, hogy folytatódjék? Hited van-e abban, hogy meg akar gyógyítani? Hiszen én vagyok az Úr, a te gyógyítód. Ha te hiszel bennem, akkor hatalmat adsz nekem. Fennhatóságom alá kerülsz úgy, hogy meg tudlak gyógyítani. Téged személy szerint. Mert te vagy az egyik pálmafa, melyet el akarnak ültetni. Azonban mégis itt folytatódik tovább a lázadás, hiszen a víz után jön az éhség, a fürjeknek a története. Mózes és Áron mennek, és zúgolódik Izrael fiainak, egész gyülekedve Mózes és Áron ellen. A történetet bizonyára ismeritek, hiszen a fürjek, ahogy megjelennek, utána tényleg annyi jelenik meg, hogy a gyomruk is tele lesz vele, és aztán még öklendezhetnek is tőle. Isten meghallgatja a te kéréseidet valóban. A vágyakat is megadja Isten. De ezek vagyunk mi. Először jön a hitetlenség, hogy mikor lesz itt víz, van egyáltalán, mert itt meghalunk, mert jobb volt ott. Aztán utána ennek az igényeink, Isten viszont megadja azt is, hogy a te testi-lelki vágyaidat is megelégíti. Hát, ezre legyen lehetne jócskán mondani, hogy a testi meg a lelki vágyaidat megelégíti, néha aztán hordozhatod a hátadon is. Néha meg is csömöleksz benne. Volt már az életemben, kértem valamit Istentől, bár ne kértem volna. És aztán utána cipeltem, és már megszabadon is, tudtam, mert hozzám nőtt. Volt ilyen, nem egy-kettő. Isten meghallgatja, tiszteli az embernek a vágyait is, ami test és lelki tiszteli, csak az zúgolódás. Csak az zúgolódás, nehogy átmenjen lázadásba. És amikor a fürjeknek az összeszedése történik, akkor ennek a heti szakasznak az egyik és egyetlen törvényét olvashatjuk, és lőn hetednapon kiméne a nép közül, hogy szedjenek, de nem találnak, és mondta az Úr Mózesnek, meddig nem akarjátok megtartani az én parancsolatomat, a törvényeimet, lássátok meg az Urattan néktek a szombatot, azért áld ő néktek hatodnapon két napra való kenyeret, maradjatok vesztek, ki a maga helyen, senki sem menjen ki az ő helyéből a hetedik napon. Tehát a lakhelynek az elhagyásának a tilalma, a 613 törvény közül a 24., ha ilyen pontos akarok lenni, és itt a terület elhagyása, a lakhely elhagyásának a tilalma lényegében. Ezt a zsidóság meg is éli, sőt, el kell mondanom, hogy Jesuhamas is megélte. Meg. Mert amikor szombat volt, akkor bizony egy napi járóföldre ment el, ami különböző mértékegységek vannak, de egy napi már járóföld, az pont az olajfák hegye. Jeruzsálem, olajfák hegye távolság. Nem ment tovább ő se. Ő is betartotta ezt a törvényt. A zsidóság, aki még tartja ezt, az tudja, hogy mi a távolság. Tehát igazából ezt a törvényt sokan át is tudják hágni zsidós módon, mert hogyha nekem Székesfehérvára kellene menni egy zsinagógába, azt egy nap alatt nem tudom megtenni azt a távolságot, tehát akkor szépen Bicskén alszom egyet, és Bicskétől már egy napi járóföldre van Székesfehérvár, tehát csak odaérek, ha nagyon akarok. De ez a törvénynek már a szaporítása és a megszegése. De mégis ennek a törvénynek, a szombatnak is ott van azért az üzenete számunkra, nem szombatista módon, amikor Istentől elhangzik, hogy meddig nem akarjátok megtartani az én parancsolataimat és törvényeimet. Meddig? Ez annak a következménye, amikor a fűrjeket elkezdik úgy spejzra gyártani, akarom mondani, begyűjteni fölöslegesen a választott nép. Ugye hányban betétbe bízunk? Hogy gyűjtögetjük be a kis mannáinkat? Hogy élünk mi? És amikor tényleg az ember a bankra veti az életét, és akkor nyugszik, hogyha a lepedő párda alatt van egy kis lóvé, akkor tulajdonképpen hitetlenségről beszélünk. A fűrjekről van szó. Azért úgy vágynánk egy kis anyagi biztonságra, egy kis fűrjekre, hadd repüljenek ide, és szépen azért összeszedjük. Összeszedjük azért. Jó, Isten, nagyon jó, jó, ettünk ezért, de azért még egy kosárra, hadd rakjuk már be a bankba azért, mert hogy mégis aki nem leszek holnap éhes. A hitetlenség kérdése. Meddig nem tartod be? Meddig rinyálsz, hogy holnap nem lesz elég az életedhez, amit Isten azt? Meddig félsz? Meddig pánikolsz? Sorban mondhatnám ezeket a szép modern szavakat. Meddig? Nem megmondtam? Csak neked egyetlen egy parancsot adtam. Higgyél én bennem. Ebben benne van, hogy szerezd a te Istenedet. Ebben minden benne van. És Isten erre még tanít a szombattal is. Tudod mit? Most parancsba adom. Hogy higgyél? Két napra elegendő, szedjél össze. Szombaton nincsen gyűjtögetés. Szombat a hitnek a növelésének is a napja. A szombaton neked nem kell plusz munkát végezni. Mert Isten a szombatba akarja megáldani magát, hogy te hittél abban, hogy ma félretettél minden olyan dolgot, ami elvileg hasznot hoz, a fűrjekből egy kicsit zsebrevágtál, ott büdösödik, de kicsit zsebrevágtál ebből, abból. Egy kicsit ki tudtam volna ma pénzt keresni, egy kicsit tudtam volna még a saját kívánságaimnak áldozni, és azból profitálni. Isten azt mondja, nem, ez a nap az én napom. Szeretettel megtanítalak arra, hogy megtiltom azt, hogy most magadat helyez biztonságba, a magad biztonságát és vágyaidat most tedd félre, most csak én vagyok. A szombat így is értelmezhető, nem más, mint a te hitednek a megerősítése. Parancsolom, amit ideig kértem tőled, hogy ott a keserű víznél, ott Máránál, most viszont parancsolom a fűrieknél. Parancsolom, hogy higgyél. Az előző az volt, kért Isten, a második szombat parancsolat. A szombat parancsolata, ne menj tovább a határaidnál. Neked szombaton sokkal több dolgod van én előttem, én velem, mint a határadon túl. Ezt most nem kilométerbe kell mérni, mint a zsidóságnak azért van ennyi körzete, hogy ne kelljen sokat utaznia, hanem lakója helyéhez legközelebb imaházba, zsinagógába megy, hanem pontosan azért van, hogy mindent aznap, szombati nap ő rábízzál. Legyen egy látható, egy valós nap is, én most a mai napomat úgy, ahogy van, rábíztam. Miért bíztam rá? Mert pénteken épp eleget adott nekem. A hét megint úgy a parancs, hogy Isten gondoskodik, hogy könnyen be tudjam tartani. Isten adja hitet, de az ő áldásával, hiszen a fűrje azért áldás volt, az ő áldásával szabaddá tesz a hitetlenségemtől. Én úgy gondolom, olyan szép üzenete van a szombatnak, a keserűvíznek és a fűrjének együtt, hogy jó lenne elgondolkodnunk azon, hogy a hitetlenségünk, kim vagyok a vízből, de mi lesz holnap? Isten adja a választ, én meg tudlak gyógyítani, ha kéred. És a fűrjeknél pedig ott van, a te kívánságaitól és a félelmeitől, hiszen ez félelem a gyökere azért mégiscsak, attól is meg tudlak szabadítani, hogy adok eleget, de akkor legyen elég. És ne próbálj még többet behabzsolni hitetlenséged véget. Nagyon sok ember van úgy, hogy fél, ha nincs otthon egy kiló cukra, még pluszba, vagy mit tenni, doboz cigarettája is sajnos, ismerem a történetet. Fél. Nem is a hiány a kérdés, hanem mi lesz a hónap. És talán én úgy gondolom, azt hiszem, hogyha most kellene a mai nap beszélni a szombat fontosságára, akkor most nagyon kellene kiabálva mondani, Isten adott eleget. Miért félsz a holnaptól? Adott eleged az életedbe. Miért félsz a holnaptól? Adott eleget anyagiakban, egészségben, mindenben. Miért félsz a holnaptól? És te neked, mint egy bizonságtevő válaszod is, ma félreteszek mindent, és nem félek. Nem félek, mert tudom, hogy adott annyi elég, és nekem nem kell még büdösödni a bankszámlámon. És nem kell büdösödni a házamra még plusz egy emelet. És nem kell ez, meg még az. Nekem pontosan elég, amit Isten adott. És én ki tudom mondani, hogy pontosan elég, amit Isten adott, akkor a hitemben bizonságot teszek ő előtte, ő néki és ő róla. Isten a hitet adja, de a hitről kér bizonságot is. Szedd össze, de szombaton ne. És nem a szombatnak a szombat ostosdia ez, hanem az a válaszunk Istennek, tudom, elég, amit ő adott, és én tudom, hogy amit ő adott elég, és ezt a mai napot vele töltöm. Nem megyek ki arról a helyről, amit nekem adott, és ha azon a helyen vagyok, amit nekem adott, akkor előtte vagyok. Mert Isten ott van mindig velünk, amit helyet adott nekünk, amit kijelölt nekünk. A családban, akkor a családban azt is ő adta. Az is hely. Ő akkor ma a családoddal akar lenni. Ma azt akar, hogy együtt legyél a családoddal ő előtte. Ne azon törd a fejedet, hogy holnap mit kéne csinálni, és szombaton gyorsan még ne kell valami munkát csinálni, hogy azért még ez azért bejöjjön ez a biznisz és ez a munka. Családostól oda menni. Ne hagyd el a helyedet. Először a hitet neked adja, és Isten bővíti is meg a kínálatot. Megáldalak, úgyhogy mindenkinek van, elég, de most együtt gyere elém. Együtt, családostól. Együtt ne menj ki a helyedből. És ha egy családban mindenki egy asztalnál van, működik a család, akkor mindenki Isten előtt van. De szép lenne a mai világban ezt megélni. Sokaknál látni ezt, de nálunk a szombat törvényének így kell működni. Nem adventista, szombatista, zsidózás, akármi, hanem tudom azt, hogy Isten előtt a helyem, mert meg vagyok elégedve azzal, amit ő adott. Megelégedetten élni. Ez nem azt jelenti, hogy beretörődni, hanem megelégedni. Két különböző dolog, mert erre hivatkozva lehet azt mondani, hogy fogadd el a szegénységet, mert Istentől van, és fogadd el a gazdaságot, mert Istentől van. Ez egy külön téma, de mégis az alap az, hogy minden embernek tudni kell, hogy mi az elég, és ne szedje össze büdösödő madarakat, fűrjeket, és szedje össze, amennyi kell, dolgozzál, de többet nem, és azon napon megint csak ne, mert van miért hálát is adni Istennek. Azokra a fűrjekért, és azért a vízért is. És hát a manna története is, a fűrjek története is, mind erre vezet Isten iránti háladásra. A folytatása mégis úgy folytatódik, hogy a belső harcokkal folytatódik, hiszen a keserűvíz és a fűrjek és a manna, igazából ezek mind belső harcok. A belső harcok pedig úgy néznek ki, hogy folytatódnak már lázadással. Már lázadással. Amikor elindult 17. fejezet Izrael fiának egész gyülekezete a színpusztájában az Úr rendeléshez képest az ő útjuk szerint, rendje szerint és tábor tűtőnek Refidimben, de a népnek nem vala inni való vize. Verseng azért a nép Mózessel, és mondák, adjatok nekünk vizet, hogy igyunk, és mondanékik Mózes, mit versentek én velem, miért kísértetik az Urat? Igen, ez megint egy emberi tulajdonság, a belső harcok. Méghozzá közvetlen környezethez, és aki tud vizet adni, mert neki ez a kötelessége, az elleni lázadás. Itt ember elleni lázadásról van szó. Ez a kamaszos lázadás az apa ellen, ez a kamaszos lázadás egy közösségen belül, ez egy kamaszos lázadás igazából. Neked az a dolgod, hogy prédikálj, neked az a dolgod, hogy imádkozzál, ha most akkor mi van? És itt bizony Mózes végzetesen bukik a türelmetlenség a versengészek lájánál. És Isten helyett adott vizet. Milyen, ha az ember belemenne, nem egy és nem két embert ismerek és tudok, és sajnos látni is fogok, ebben el fog bukni. Jönnek az igénylők, beszélj erről, Mondd azt, csináld az életemben meg azt, ami az én problémám és megoldatlanságom. És erre az embernek természetesen ott van az a mózesi lelkület, hogy hagyd már békén, hát nem én élem a te családodat. Nekem nem az a dolgom, hogy Isten helyett én intézkedjem. A közbenjárás hamissága, amit nagyon sok helyen megélnek, majd én imádkozom érted. És sok minden más ott van, ami bukás. Mert az ember azt mondja, na jó legyen, és elveszített sok mindent. Mint Mózes Kánaánba, ahol bemetelnek a lehetőségét, elveszítette. A belső lázadások és a belső ellenségeskedések és Mózes ellen is fellépő már lázadási szellemisége fellépő nép, ez csak felvezetése annak, ami történik a későbbiekben, és ez is mai igencsak. 8. fejezet 17. versből eljöve pedig Amálek és hadakozik Izrael ellen Refidimbe, és mondta Mózes Józsefnek, válasz nékünk férfiakat, és menj el, ütközzé meg Amálekkel, holnap én a halom tetejére állok, és az Isten pászja kezembe lesz. Eljöve azért Amálek és hadakozik Izrael ellen. Eljöve egy nép, ami különbözik a többi kánánita néptől. Mert amikor Izrael kivonult a tengeren át, minden nép tudta, látta Isten csodáit. Még Mózesnek az apósa is sok mindent hallott, mint el is mondta, hogy tudjuk, hogy veled van Isten. És mégis van egy nép, Amálek, aki tudja, hogy Isten vele van Izraellel, tudja, és mégis megtámadja. Amálek. És az Amálek itt a szellemiség nem csak a testkívánsága, bár a testkívánsága Amálek, de ennél több. Tudom, mit akar Isten, tudom az ő csodáit, de ellene megyek. És ez Amálek. Miért történhetett meg? Miért történhetett meg, hogy Amálek tudott támadni? Pontosan az előzmények miatt. A keserű víznek a lázadása, a manna a fűriek, a kősziklából Mózesnek a hirtelenkedése. Látható volt, hogy nem egységes Isten előtt és hitében a nép. És meg is jött Amálek. Azért. Következés. Ne akasszuk le Amáleket az előzményektől. Az életünkben se válasszuk el a mai helyzetünket az előzményektől. Amikor én nekem víz volt, hitetlenségem volt, amikor nem hittem el, amikor féltem és egyéb, annak a következménye, meg fognak támadni a testi kívánságok. Mert nem elég. Mert nem ilyet akartam, és nekem több kell, és biztonság kell, és én valami nem is tudom hova képzelem el magamat, mert hívő vagyok. Ezek az állapotok, a Mózesnek a megsarcolása és bűnbevitele, hirtelenségbe bele csábítása, mondjuk így, és a fűriek, és a manna, és a keserű víz, ez az életünkben, ha jelen van, akkor ne csodálkozunk, hogy Amálek meg fogja támadni mindazt, ami Isteni az életünkben. Mert ő tudja, mégis támad. Tudja, és mégis támad. Azonban a 9. versben, amikor olvasok, akkor mondta Mózes Józsefnek, válasz nekünk férfiakat, és menj el, ütközzél meg Amálekkel. Ez a bibliai vers számomra az érdekes, mert ekkor még József nem volt József. Egyáltalán nem volt József. Sokkal később kapta meg a József nevet ő, amikor megváltozik a neve. De Mózes már azon a néven szólítja, amelyik a bevezető az utódjának a neve. Nem a pillanatnyi nevén, a jövő, az elhívásának, Isten tervének már az előrelátó és kimondó szakaszát mondja. Menj és harcolj, és győzd le Amáleket. És úgy cselekedik József, amint mondotta vala neki, Mózes megütkezik Amálekkel, Mózes Áron és Hur pedig felmennék a halom tetejére. És olyan, amikor Mózes felemeli kezét, Izrael győz vala, amikor leereszték kezét, Amálek győz vala. Hát bizony ebben is igen sok butaságot láttam már. Menjél közben járni, mint a trólibusz rak fel a kezedet, az áramszedődet, és ha így imádkozol, akkor győzelem, ha úgy imádkozol, akkor nem. Én annyit mondok, hogy akármilyen helyzetben vagy, volna szíves beszélni Istennel, és ne a pozitúrát keresd, és a módszereket. Nem a módszereket kell megtanulni Mózes történetéből, hanem Mózes felemelte a kezét, akkor Izrael győzött vala, és az ő kezében azért ott volt ám valami. Ott volt valami, a halom tetejére állok, és az Isten pálcája kezembe lesz. Isten pálcája az a pálcája, amelyik az ő csodatevését ebben a látható világban megmutatja. Emlékezz a pálcára az Egyiptom fáraó előtt, a pálcából, a bodból mi lett. Emlékezz a pálcának a történetére, a pálca ítélet, a pálca nem csak a vezénylő karmester kezében működik, hanem Isten akaratába is adhat pálcát, feladatokat, és amivel jelezni kell, hogy Isten mit akar, közvetítő eszköze Isten hatalmának. Amikor én kijelentem a látható világban, hogy a testiség ellen igenis Isten győzött, és győzni fog, akkor meg is történik. Meg is történik, mert nem vezénylő vagyok, hanem kijelentője Isten akaratának. Kijelentője, tanúja, tanúbizonságot teszek, és itt megint a hit. Fölteszem, hogy Isten a kezembe adta a botját. Nem hatalmaskodás, szó se róla. Mózes nem hatalmaskodott soha fáraón, de még az egyiptomiakon se, kivéve a szekét esetét. De akkor még az egy másik Mózes volt. Nem hatalmi jel a pálca, hanem valakinek a jele. Valakinek csodatevő erejének a jele, valakinek a hatalmának a jele, és az nem Mózes és te vagy, hanem Istennek a hatalmát. Ebben a világban meg kell vallani, és akkor, ha ezt Áron és Húrnak a jelenlétében teszem, akkor működik. Áron és Húr, ki is volt Áron? Ugye ő volt a pap. Ki is, aki kihirdette Istennek az akaratát? Az, akire rá lett bízva. Bizony, megint csak ott tartok, hogy az apostol és a profétai elhívással történik a győzelem. Isten igéről beszélek, mert Isten kijelentette, és én kijelentem a látható világban Istennek a hatalmát, amelyik működik is. Mert meg tudja Amálek, miről szól a történet, mert ő is látta Isten bizonságait, miképpen a többi nép is látta. Ha valakinek elmondom, hogy Isten ezért megítél, mert ezt teszed, akkor Isten úgy, ahogy van, tudatosítja benne a lehetőségeit. De ebben a helyzetben, amit Amálek élt meg, ebben a helyzetben kettős probléma volt. Kettős baj volt. Amálek szabálytalanul támadta meg. Minden ok nélkül támadta meg Izrael népét. Nem volt rá oka. Nem bántotta, nem volt, semmi nem volt. És hányszor, de hányszor kiderül, a bibliai történetekben is, meg a hétköznapokban is, megtámadnak valakit ok nélkül. Miért? Mert Isten akaratában van, és Isten akaratában levő dolgok valakinek nem tetszenek. Tulajdonképpen Amálek Isten ellenes. Tulajdonképpen egy antiszemitizmus Isten ellenség, és nem Izrael ellen. És ugyanez az antiszemitizmus az első jelét látható, vagy legalábbis az első jelek együtt, hogy amikor Amálek minden ok nélkül megtámadja Izraelt, nem volt rá oka, ez ma is érvényes. Az, hogy mondva csinál zsidózás folyik ma is a világban, ez kit érdekel. De igazából nem tud senki mondani egy olyan okot, hogy mi van ezzel a néppel. Nem tud mondani. Amikor valaki kérdezett tőlem, hogy hogyan lehetne megszüntetni az antiszemitizmus, milyen borzalmas ebben a világban, és erre csak annyit tudtam válaszolni, hogy az antiszemitizmus soha nem lehet megszüntetni, mert aminek nincs oka, azt nem lehet megszüntetni. Ott nem lehet változás. Ha oka lenne, akkor megváltozok én, és beszéljük meg, egyezkedjünk, de nincs oka. És ez az amalekita tevékenység, ez, amit folyt, ami volt Amálek harca Izrael ellen, választott nép ellen, ez ma is ugyanúgy érvényes. De ma is egyetlen egyen eszközünk van. Fölemeled a pálcát, hogy Istennek az az rendjébe vagyok benne, amit ő adott. Istennek a tervébe én vagyok az, akinek el kell mennem. Nekem van ez a feladatom, zsidóként vagy Krisztus testeként, Isten népeként. Ez az utam, és tetszik vagy nem tetszik, nekem mennem kell. És akkor Isten utat nyit, de ez megint a hit és a hitvallás, és már az utamnak is a megvallása, hogy én megyek, és én Istennek az akaratát kijelentem. Nem támadok, hanem kijelentem, nekem arra kell menni. Isten gondoskodik, hogy szétválasztottam a tengert, vagy szétválasztom előttem az utat, ha kell, akkor Amáleket úgy, ahogy van, kiírtja. És kiírtja azt, aki az utat áll. És ez egy ítélet lehet a mostani világban is, aki Izraelnek bármilyen formában, okán Izraelnek a küldetését, elhívását gátolni akarja, annak Isten ítéletével számolni kell. Nem minket bánt, hanem magát Isten. És ott viszont ugyanaz történik, mint Isten kijelenti, nem akarom, eltörlöm a világszínéről is. Eltöröm a világszínéről is, és amikor mindez a győzelem megtörténik, akkor a 14. verstől olvasom, és mondta az Úr Mózesnek, írd meg ezt emlékeztető könyvbe, és adottára Józsuénak, hogy mindenestől eltörlöm Amalek emlékezetét az ég alól. És építette Mózes oltárt, és nevezzé nevét Jáve Nisszinek. És mondta az Úr Mózesnek, írd meg emlékezetét könyvbe, és ad tudtára Józsuénak. Józsuénak még mindig akkor csak Hosea volt a neve. Add tovább a jövőnek is azt a bizonságot, hogyha valaki Isten ellen, merészkedik lázadni, Isten kitörli. Kitörli, de a kitörlésnél ott van az a hor, emlékezz, kitörli, de emlékezz, mert Amáleket kitörlöm, de Isten nem szabott határidőt, hogy mikor. Valamikor törli ki. Nem most törli ki, mert most is van Amalekit a szellemiség. Most is ott van a testé és az Amalekit a szellemiség ellenünk, és az zsidóság ellen épp úgy, ott van, de Istennek az ítélete már rajta van. Mindaz, aki Isten akarata ellen van, Isten ítélete már bevégzett tény, csak időkérdése, hogy mikor szabályosítja, teszi jogérvényű vér, és cselekedi meg Isten. Erre nekünk csak egyetlen egy válaszunk lehet, nem foglalkozom Amálekkel, emlékezem, mert ez az úton mindig szembe jön, akár ma, akár holnap, de visszaemlékezhetek pár évre is, találkozhatom az Amálekit a ok nélküli ellenségre. Számunkra is ugyanaz a feladat, mint amit Mózes oltárt épített, és azt mond, azt írta rá, azt nevezte el, hogy Jáva Nisszi. Nem azt mondta, hogy itt van a, akárhány a szabadságharcnak a döntő ütközete, hanem kiírta, az örökké való Isten az én zászlom, az én hadi jelem. És ebben a pillanatban benne van az a pozitív és az a dinamika. Mózes nem azt mondta, vége van a háborúnak, fegyvert lábhoz, hanem ez a győzelem jelezte, az Úr az én zászlom, az örökké való az én zászlom, tehát követnem kell, követhetem. Maga a győzelem, amit Isten itt végzett, mert ő végezte ezt, számunkra zászlóként, bizonyságként látható, mert a győzelem nem befejezés, a győzelem kezdet. A győzelem által kimondhatjuk, ő a mi zászlónk. A zászlót pedig követni kell. A zászló van, és a népek zászlója Izrael, és a mindenek felett levő zászló maga Jesuha Hamasia. Tehát lehet látni Istennek a kezét ma is azon, aki előtt megy, a népek zászlója ott a zászló, és a zászlót úgy hívják, hogy Jesuha Hamasia. És amikor ez valóság lesz, hogy Jesuha Hamasiát követi a népek zászlója, mondhatnám így, hogy zászló zászló után, akkor le van győzve Amálek, le van győzve ez a teljes világ. A következő lépés, én úgy is mondhatom, hogy az emberiség történetének a befejezése. Ezt a harcot Isten végzi, de a zászló kezében mikor lesz a zászló, ez egy nagy kérdés. Mikor mondja ki Isten választott népe, ő az én zászlóm, mert Isten győzött. Ez az előttünk álló világtörténelemnek nagy kérdése, hogy mikor, még az is, hogy hogyan, de egy tény, ez a harc folyik, és ez egy győztes harc, mert Isten önmaga jelentette ki, Amáleket eltörlöm a földszínéről. Eltörlöm. Győztes népbe vagy, még akkor is. De a feladatok ugyanazok. Tedd fel a kezed, és legyen benne a pálca. Legyen az, amivel Isten megbízott ott, fönt, neki megmutatva, itt vagyok, menni akarok, tégy csodát. Nem kell kérni, ő önmaga megteszi, mert Istennek az akarata, hogy mi bejussunk oda, hova ígéretet tett, bejusson a választott nép, bejusson a másik választott nép, Krisztus teste, és ehhez ő zászlót adott. hogy zászló lehessen a választott nép, és hogy lehessen a népek Isten népeként egységben egy hazafelé menete, serege, aki bizony át kell, hogy menjen a hit próbáin, akitől Isten elvárja, hogy higgy, akitől Isten elvárja, hogy ne magadba higgyél, aki elvárja, hogy ne gyűjtögesd a fürjedet, aki higgyel és kérje, hogy gyógyuljak már meg, aki még kipróbálja a vezetőket is, hogy te akarsz-e helyettem uralkodni, vagy sem, kipróbálja a türelmünket is, hogy így mondjam, és csak ezután, amikor minden próbán átmentünk, akkor engedj szembe az idegen ellenséggel, Amálekkel, ahol nekünk az a feladatunk, hogy róla tegyünk bizonságot. Miért tehetünk róla? Mert a belső ellenséget, a belső próbákat megélve, hitünkben annyira növekedtünk már, hogy a külső ellenséget is elviseljük. Hiszen ennek a történetnek, a szidrának az elején van, Isten először nem engedte az ellenséget találkozni a választott népet, mert ha harcot lát, akkor meg ne ijedjen. Így képezte harcra ki a népet, hogy a belső ellenséget le kellett győznie, a belső ellenséget meg kellett ismernie, azt, aki bennünk van, azt, aki családunkban, vagy közösségben, vagy bárhol van, meg kell, hogy ismerjem, azért, hogy szembe mehessek azzal a támadással, ami Amálek megszemélyesít majd is. Amáleknek csak a próbák és a kiteljesedt hit által, Isten csodái által kiteljesedett hit által, bizonságai által kiteljesedett hit által mehetünk, és tudnunk kell, hogy mégsem milyen a harc. Az övé harc, és az a harc azért folyik, hogy azt a zászlót, aki ő, megláthassuk, és mehessünk utána. Mint a választott nép a tengeren is, előtte, fölötte ott volt a jel. Nekünk is van zászló, előttünk, fölöttünk. És mint az egyiptomi kivonulásban, ott lesz a befejezés is, hogy mögöttünk ott lesz. Amikor a világ valóban be akarja olvasztani a zsidóságot is, mint választott népet, és a Krisztus testét is, a Mesiás testét is, mint az övét, akkor ott fog állni a sor végén, ne tovább. És a ne továbbnak a folytatása az ítélet. És ezen a világon ez az ítélet. Ki tudja mikor? Mert csak ő tudja. De lesz.